A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd. Rendkívüli állásajánlat. A Qualitas Kft. Az igazi kürtős kalácsok készítője és forgalmazója munkatársat alkalmaz a gyilkostói munkapontjára. Egy jó közösségbe, korrekt bérezéssel olyan felelősségteljes és megbízható személyek jelentkezését várjuk, akik otthon érzik magukat a sütés-főzés világában. Szállást és utaztatást biztosítunk. Várjuk a jelentkezőket azonnali munkakezdési lehetőséggel. Bővebb információ a 0744 500-554-es telefonszámon.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Ma már minden ott van a világhálón. Kérdések, válaszok és a szerelem, vagy legalábbis annak a reménye is. Hosszasan lehetne arról is tárgyalni, hogy mennyire relevánsak az online térben egy-két kattintás után megtalált eredmények, mennyire tükrözik ezek a valóságot, viszont egyre többször lehet ennél is veszélyesebb példákat hallani, akár a közvetlen környezetünkből is. Most pedig nem a zaklatásra kell gondolni, hanem sokkal inkább a mézes madzagra, ami a legtöbb esetben inkább egy verem, egy csapda. Talán azért is különösen veszélyes ez, mert amikor az ember szerelmes, a rózsaszín köt képes elfelejtetni a veszélyfaktorokat, még akkor is, ha nagyon sok mind a felkiáltó, mind pedig a kérdőjel. Ezekről beszélgetünk a soron következő digitális világban. Témánk az internet szerelmi csapdái. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. A stúdióban itt ül mellettem Bóni Zsuzsanna, pszichológus, akinek köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött a digitális világba. Zsuzsi, üdvözöllek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Jó estét kívánok, köszönöm szépen én is a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hol ismerkednek akár a mai fiatalok, de nyilván nem csak. Ez a történet nem zárt módon csak őket érinti, tehát akkor hol kezdődik az ismerkedés, aminek a vége akár egy párkapcsolat is lehet?
Hogy nagyon őszinte legyek, én erre még nem találtam meg a választ, de ha valaki tudja, nagyon szívesen meghallgatom, kíváncsi vagyok az ötleteire. A helyzet az, hogy nem vagyok biztos benne, hogy ez régebb egyszerűbb volt, de a mai világban eléggé elbonyolódott a helyzet, ami azt jelenti, hogy most mondhatnám, hogy ha valakivel múzeumban vagy színházban ismerkedünk meg, akkor az egy biztosabb kapcsolat, és annak nagyobb esélye van arra, hogy végül párkapcsolat legyen belőle, de igazából semmiféle bizonyított esélye nincsen ennek. Ugyanúgy, ahogy azt sem mondhatom, hogy ha valakivel interneten ismerkedünk meg, akkor az biztos, hogy át akar verni minket, és biztos, hogy nem lesz párkapcsolat belőle, mert erre is láttunk már pozitív példát. Az tény, hogy az interneten keresztül egy kicsit nagyobb a kockázatoknak a száma, de az igazság az, hogy az is lehetséges.
Nincs akkor erre egy pontos recept, de ha valakinek van ötlete, azt várjuk akár SMS-ben is. És akkor hadd mondjak el egy történetet, hogy nekem alakult ki párkapcsolatom egy népújságos interjúból, amikor az újságnak mentem el interjúzni, sőt, hogyha ezt a sort még lehetne folytatni, akkor az ősz második napján, hát nyilván ez most már a tavalyi év, a 2022-es év, akkor egy rádiós terepmunkám voltam, amikor megismerkedtem valakivel. Szóval ki tudja, lehet, hogy most pont a digitális világ ad erre a kérdésre választ neked is.
Legyen úgy.
Ugyanakkor nem mehetünk el amellett sem, hogy kiskorunkban sokszor elmondták, hogy ne álljunk szóba idegenekkel. Nem tudom, hogy te hogy emlékszel erre vissza, erre a mondatra, de nekem a mai napig azért benne cseng a fülemben. Persze, akkor felháborító volt, mindenki azt hiszi, hogy tud magára vigyázni, egészen addig, ameddig be nem igazolódik ennek az ellentéte. Aztán megjelent az internet, szélesebb körben elterjedt, és valahogy átszabta ezt az írott, iratlan szabályt. Miért bízunk meg jobban abban, akit az interneten ismerünk meg, vagy hogyan és miért oldódott fel a közéletben az imént említett idézőjeles szabály, azaz, hogy ne álljunk szóba idegenekkel?
De nem tudom, hogy feloldódott-e ez a szabály, hogy ne álljunk szóba idegenekkel. Én úgy gondolom, hogy azok a családok, vagy az a fajta nevelési stílus, amiben ez eddig létezett, abban ez most is ugyanúgy létezik, csak talán egy picit másképp, és egy picit többet kell róla beszélni, mert már nem csak azt jelenti, hogy a játszótéren, ha egy idegen bácsi cukorkát árul neked, akkor ne menj el vele, hanem most már azt is jelenti, hogyha valaki az interneten keresztül veszi fel veled a kapcsolatot, vagy éppen te veszed fel vele, azt is egy picit körültekintőbben kell kezelni. Tehát nem igazán tudom, hogy de nem mondanám azt, hogy ez eltűnt egyáltalán. Nem, csak jobban oda kell rá figyelni, mert ahogy említetted te is, az interneten sokkal egyszerűbben megtalálnak úgymond ezek az idézőjeles cukros bácsik, akik, vagy cukros nénik, mert nem akarok senkit kihagyni, akik nem feltétlenül a legjobb szándékkal fordulnak a most vegyük azt gyerekeinkhez, mert azért mi már tudjuk, hogy nem állunk szóba idegenekkel. Fel kell világosítani a gyereket, és beszélni kell róla. Tehát az nincs rendben, ha ez valahol eltűnt, ez a beszélgetés.
Ez rendben van, hogy megvan még egy határ, de azért én érzek egy eltolódást. Tehát, hogyha a kisgyermekkorunkban valaki odajött hozzánk a játszótéren, cukorkával kínált meg, vagy csak úgy kedvesen elkezdett velünk beszélgetni, úgy furcsának tartottuk, talán azért, mert bennünk volt ez a szabály. Ugyanakkor most, ha valaki szintén egy tinédzsernek, egy tizenévesnek ír egy üzenetet, egy kommentet a képe alá, amit feltöltött a közösségi médiába, vagy videó, vagy bármilyen média tartalom, hogy milyen szép helyeken jársz, milyen jól nézel ki, és még lehetne itt sorolni, akkor nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy erre reakció is érkezik a feltöltő részéről.
Igen, igen, ez így van, viszont megvédve az álláspontomat, továbbra is úgy gondolom, hogy létezik az a tinédzser, és én láttam olyan tinédzsert, aki nem reagál erre, mert tisztában van vele, hogy a szociális médián teszem azt, azokat az embereket követi, és azok az embereket engedi, hogy őt is kövessék, és barátok legyenek, vagy mi erre a megfelelő kifejezés, akiket tényleg ismer, és akikkel tényleg kapcsolatba áll, viszont abban igazad van, hogy létezik az a tinédzser is, és ami szomorú, hogy egyre nagyobb számban, akiknek tényleg a lájkok száma, a követők száma az, ami fontos, és emiatt bárkit úgymond a közelükbe engednek a szociális felületeken, és valóban akár beszélgetésbe és valamiféle kapcsolatba is elegyednek velük.
Szintén ugye a mi gyermekkorunk a 2000-es évek eleje, hogyha erre visszagondolunk, akkor mint közösségi médiás, vagy kezdetleges közösségi médiás felület, ott volt a Yahoo Messenger, az iViv, a High Five, a MyVIP, és még lehetne sorolni. De azért itt többnyire valós, az magánéletünkből, a valós életünkből származó emberekkel beszélgettünk. Most pedig itt van a Facebook, az Instagram, a TikTok, ahol mindenkit elfogadunk, egyfajta trend lett az, vagy az lett a menő, akinek több követője van, ahogy te is említetted az imént, illetve hát a lájkok, reakciók száma sokat nyom alatban. Ezzel önmagában magyarázható ez a jelenség, vagy van valami más is a háttérben, avagy miért vágyunk ezekre a reakciókra?
Az első részére válaszolva, hogy ez a jelenség csak valóban abból áll le, hogy több lájkot és több követőt szeretnénk, szerintem nem feltétlenül. Nyilván nagyon sok esetben ez is ott van, hogy egyszerűen annyira like függővé tesszük az önbizalmunkat és a személyiségünket, hogyha nincsen elég lájkja vagy követője az illető tinédzsernek, akkor nem tartja magát okosnak, szépnek, társadalomba valónak, értékes embernek, és emiatt vadásza ezeket, és emiatt engedi meg, hogy bárki kapcsolatba léphessen vele. Viszont én azt a részét is látom, hogy az internetnek, és ez igazából egy pozitívum is tud lenni, ugye lett egy olyan előnye, hogy bárkivel a világ bármely pontjáról felvehetjük a kapcsolatot, és akár most ott nem feltétlen párkapcsolat, de akár egy baráti viszonyt is tudunk így egy, teszem azt, olasz emberrel például folytatni, ami mondjuk a saját személyiségünket, a saját látókörünket tágíthatja, tehát ez igazából egy pozitív élmény is lehet. Persze nem mindig az. Úgyhogy szerintem ez is ugyanúgy benne van, hogy nem feltétlen azért fogadok el mindenkit barátnak, vagy követőnek, vagy állok szóba mindenkivel, mert én több lájkot, vagy több követőt szeretnék, hanem azért, mert kíváncsi vagyok arra az emberre, akivel amúgy lehet, hogy nem utazok annyit, és a világon sosem lenne az életemben nekem esélyem találkozni vele.
Mi lehet arra a magyarázat, hogy számos fiatal, és nem kimondottan csak tinédzser, vásárol magának a különböző közösségi médiás felületeken követőket, nyilván nagyobb lesz a szám, és fog írni egy ezres, tízezres nagyságrendet, de hova vezet mindez? Saját magunkat ámítjuk, saját magunknak tartunk görbetükröt ezáltal?
Most én ennek nem tudom az anyagi hátterét, hogy esetleg mennyivel tudja őket bizonyos, nem tudom, influencer foglalkozásba segíteni azt, hogyha több követőjük van, de azzal valóban görbetükröt állítunk magunknak, hogyha követőket vásárolunk, mert tényleg minek? Tehát szeretném, hogy az a szám nagyobb legyen, de igazából az ember, aki követ engem, azt nem is érdekli az én munkásságom, azt, hogy én mivel foglalkozom, esetleg milyen képeket posztolok, nem érdekli az életem, csak megvásároltam pénzért magamnak. Viszont azzal lehet, hogy bevonzok mást, aki megnézi a profilomat és látja, hűha ennek ilyen sok követője van, akkor ez biztos valami jó tartalomgyártó lehet, úgyhogy akkor én is bekövetem. Igen, lehet, hogy növeli az önbizalmat, sőt, valószínűleg növeli az önbizalmat, hogyha nő a követő, és hogyha egyre nagyobb számot látok a magam a nevem mellett, az már egy másik dolog, hogy mennyire csinálom ezt tudatosan, és mennyire élem meg tudatosan azt, hogy igazából ez a szám mennyire valós vagy sem.
Nem olyan ez kicsit, hogy megvesszük azokat a követőket, amikről tudjuk, hogy mi vettük meg, és azért vannak ott, mert mi ezért pénzt fizettünk. Valamiért nekem az a példa jutott eszembe, hogy ha fogyókúrázni akarunk, akkor visszatekerjük a mérleget, hogy ne nulláról, hanem mínusz 10 kilóról induljon, és már is boldogabbak vagyunk, mert leadtunk, nyilván idézőjelesen leadtunk 10 kilót, de közben tudjuk, hogy mi tekertük vissza azt a mérleget. Nem ugyanaz a kettő, vagy csak én érzem rosszul?
Hasonlít. Ugyanaz az önámítás, és ugyanaz azok az igazából tudatos önmagunkkal szembeni torzításokról beszélünk, ami akár a kilóban, akár a követők számában, akár hogyha nem virtuális térről beszélünk, akkor amikor az iskolában valaki próbál minél több idézőjeles barátot szerezni magának, csak azért, hogy az ő köre minél nagyobb legyen, mert annál menőbb lesz, és annál értékesebb embernek számít, holott igazából nem tartja a kapcsolatot, és nem beszélget azokkal vagy az illetőkkel, és nem mélyíti el a barátságot, csak számban ott van.
És ha már a szám, akkor ennek a féktelen, és én kimerem jelenteni, hogy bizonyos mértékben felelőtlen ismerkedésnek, jelölgetésnek megvan a veszélyes oldala is. Számos esetet hallottunk, amelyek közül a leggyakorabbi az adat, illetve a pénzlopás. Mivel győzhet meg minket egy lényegében ismeretlen személy, hogy nagyobb összeget utaljunk át neki, vagy bármekkora összeget?
Igazából szerintem bármivel. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki felvette velünk a kapcsolatot, és sikerült neki a mi bizalmunkba férkőzni, az azt jelenti, hogy ő már valamilyen szinten kiismert minket. Tehát ezek az emberek hatalmas nagy manipulátorok általában. És hogyha ennyire tud manipulálni, az azt jelenti, hogy már nagyon jó érzékkel ki tudja ismerni az embereket. Tehát megismerte a mi gyenge pontunkat, is ez a barátság, vagy bárminek is nevezzük során, ami azt jelenti, hogy tisztában van vele, hogy mit kell mondjon, vagy milyen az életünk milyen részére kell hasson azért, hogy mi ezt a bármit most beszélünk akkor nagyobb pénzösszegről, átutaljuk neki.
Egy dolog a pénz, de hát ilyen befolyással, ilyen manipulációval az érzelmeinkre is komoly hatást tud gyakorolni, és ezeket is el tudja bódítani. Erről beszélgessünk, innen folytassuk a zene után. Már is folytatjuk a digitális világot. Ott hagytuk abba, hogy az interneten a csalók manipuláció bizonyos fokú érzelmi ráhatás révén adatot és pénzt tudnak megszerezni tőlünk, de hát az érzelmeinkre is tudnak hatni, be tudnak férkőzni a bizalmi körünkbe. Ez a teljes rózsaszín köd, ugye, amikor szerelmesek vagyunk, ez ki tud alakulni akkor, hogyha valaki nap mint nap egy hosszabb időn keresztül ír nekünk, és mondjuk erre rászán egy-két hónapot, vagy akár egy fél évet. Hogyha ezt így teszi, akkor el tudja azt érni, hogy valamiféle vonzalom alakuljon ki, hogyha szerelemnek ezt nem is lehet nevezni. Mindez persze az online térben történik.
Persze. Igazából a rózsaszín köd, azok az úgynevezett szerelem hormonok, most ezt nagyon negatívan lebontva, hogy nem létezik rózsaszín köd, csak a saját testünk csinálja ezt velünk. Az nagyon könnyen ki tud alakulni egy minimális vonzalom szintjén is, és persze, hogyha egy személy hónapokon keresztül minden nap veszi a fáradtságot, és kapcsolatba lép velünk, és kifejezi azt, ahogy őt érdekli, hogy mi van velünk, és esetleg végig is hallgat, az egy nagyon erős szintű vonzalmat tud kreálni, ugyanis nagyon sok fizikai emberi kapcsolatban ez nincsen meg, és ezért nagyon sok ember ezt a fajta úgymond nem egyedül létet keresi, hogy valaki folyton ott legyen valakivel, megoszthassa, hogy mi történt vele minden nap, valaki érdeklődjön felőle minden nap, és mivel ez nagyon sok alapvető kapcsolatból hiányzik, hogyha ezt valaki megadja nekünk online térben, akár, az egy igenis elég erős vonzalmat tud kialakítani.
Felül tud írni olyan kapcsolatokat, olyan vonzalmakat, amik akár fizikális térben alakultak ki, képes ennyire erősen hatni az online?
Szerintem igen. Feltételezve azt, hogy a másik személy tényleg egy olyan szintű manipulátor, amiről már az előbb beszéltünk, ezekkel akar ő kiismerni minket, és ezért tud, vagy ezért fejezi ki úgy, hogy őt ennyire érdekli, hogy mi történik velünk, mi pedig megosszuk, mert tényleg jó, ez is egy negatív kép, hogy nem sok ilyen kapcsolat van a való életben, de mindenkinek szüksége van erre, és kevés ember kapja meg tényleg ezt, és felül tud írni szerintem, tehát most kiindulva abból a példából, hogy teszem azt, valakivel párkapcsolatban élek, de azt érzem, hogy néha nem hallgat meg, vagy nem mindig tudom megosztani vele, vagy nem mindig gondolja komolyan. Lehet, hogy megkérdi minden nap, hogy hogy vagyok, és mit csináltam, de nem gondolja komolyan, és nem is kíváncsi rá igazából, csak elengedi a füle mellett a válaszomat. De cserébe van minden nap egy ember, aki online ír nekem, és végighallgat, és válaszol rá, azt fogom sokkal jobban értékelni, mint sem azt, aki ott van tényleg mellettem.
Ha visszatérünk, és ezen csapdák egészét akarjuk vizsgálni, akkor mondhatnánk azt is, hogy a pénz az jön és megy, ahogy a mondás is tartja, viszont ettől függetlenül fájdalmas az, amikor megrövidítenek egy nagyobb vagy akár kisebb összeggel is, mert hát lett volna annak jobb helye is. Viszont van egy másik mondás is, egy életünk van. És egyre többször találkozunk azokkal a történetekkel is, hogy valaki esetében nagyon fekete lett az a bizonyos leves, sőt olyanról is, amikor valakinek ez végzetes volt, ez az internetes románc. Mindez online indul, mostanra pedig már egy jól meghatározott neve is van azoknak a személyeknek, akik elhúzzák a mézes madzagot, hogy aztán nagyon csúnya vége legyen. Ennek itt gondolhatunk többek között szexrabszolgaságra is, vagy akár halálra. Ők a loverboyok. Zsuzsi, mit kell tudni róluk, és ami sokkal fontosabb, hogyan lehet őket felismerni?
A statisztika azt mutatja, hogy ezek a loverboyok nagy részt középkorú férfiak, de nem zárom ki azt, hogy akár nők, vagy akár fiatalabbak legyenek. Legtöbbször 20-as éveiben járó, maximum 20-as éveiben járó férfinak adják ki magukat, vagy fiatalnak, tinédzsernek akár, és így próbálnak meg a tini lányok bizalmába férkőzni, mert ugye a loverboy kifejezést azt elsősorban akkor használjuk, amikor szexrabszolgát szeretnének csinálni, vagy emberkereskedelemre szeretnék úgymond elrabolni az illető lányokat. Tehát ez az egyik úgymond ismertető jele, hogy egy fiatal fiúnak adja ki magát, aki nagyon tökéletes, tehát a leírása képei alapján a tökéletes férfi, aki megértő, meghallgat, mindenre odafigyel, érzelmes, emellett persze képei alapján is tökéletesen néz ki, és így kezd a tini lányoknak a bizalmába férkőzni. A ismertető jelük, viszont ezt nem biztos, hogy észrevesszük, amit már említettem, hogy mesteri szinten tudnak manipulálni, és ezáltal mesteri szinten tudnak az életünkbe is befolyni. Nagyon nagy érdeklődést mutatnak, tehát nekem például ez is gyanús lenne, hogyha látom, hogy a gyerekem valakivel beszélget, akinek minden nap megosztja, hogy mi történik vele is, és minden nap nagyon intenzíven és mélyen az illető több kérdést tesz fel, és nagyon érdeklődik, és nagyon specifikus információkat akar megtudni, és ezt folyamatosan csinálja, nem csak egy történés, vagy egy esemény kapcsán, nekem már ez is gyanús lenne.
Tudunk védekezni? Tudnak már főként a lányok védekezni, egyfajta digitális pajzsot tartani maguk elé?
Tudnak. Elsősorban ott lenne az, hogy ha nem is azt, hogy nem állsz le beszélgetni olyannal, akit nem ismersz, mert megteheted, csak én azt tanácsolnám, hogy mindegyiket fenntartással kell kezelni. Addig, ameddig tényleg meg nem tudunk bizonyosodni arról, és ez csak élőben történhet meg, és már, ha odáig eljutottunk, hogy élőben találkozunk vele, elég veszélyes lehet, de egészen addig, amíg 1000-100%-ig meg nem bizonyosodtunk arról, hogy ez tényleg egy legit személy, és tényleg tiszta szándékai vannak, addig mindent fenntartásokkal kell kezelni. Emellett, hogyha a szülő ezeket a témákat például, amiről mi most itt beszélgetünk, megossza és megbeszéli a tini lányjal, most akkor, hogyha lányokról beszélünk, és úgymond felvilágosítja, hogy ezek léteznek, és erre igenis oda kell figyelni, és ez nem hülyeség, és ez nem azért van, mert anyuka azt mondta, hogy, vagy apuka azt mondta, hogy, és ezért úgy kell csinálni, hanem ez egy tényleg létező dolog, ezek a veszélyei, így kell felismerni, akkor a gyerek is, mert már azért tiniről beszélünk, nem egy kicsi gyerekről, aki ezt ne érteni meg. Plusz, nagyon fontos, hogy szeretettel kell elárasztani a gyereket, tehát hogyha a gyerek magabiztos, és a gyerek szeretve érzi magát, akkor sokkal kisebb eséllyel fog ilyen fajta, úgymond segítséghez, vagy ilyen fajta támogatáshoz fordulni interneten keresztül. Mert legtöbbször azokat a tini lányokat találják meg ezek a loverboyok, akiknek alacsony az önbecsülésük, akik keresik a szeretetet, mert valami miatt otthonról nem kapják meg, akik nem érzik magukat elég jónak, és ezért emiatt épp, hogy még könnyebb őket manipulálni.
Az imént azt említetted, hogy a teljes megbizonyosodás arról, hogy az illetőnek tiszta szándékai vannak, az akkor következhet be, hogyha személyesen találkozunk vele, viszont olykor ez egy végzetes pont lehet már. Mi az a pont, vagy mi az a megbizonyosodás, amikor azt mondjuk, hogy igen, be lehet vállalni egy személyes találkozót, nyilván, hogyha nem ugyanabban a városban, vagy ne adj Isten, nem ugyanabban az országban élünk, akkor itt vannak részletkérdések, de megoldás lehet, vagy biztonsági faktor lehet egy középső pont, hogy fele út neki, fele út nekem?
Lehet. Tehát olyan apró dolgokra kell itt odafigyelni, hogy józan észre bele se gondolnánk, hogy ne azon a helyszínen találkozzunk, amit ő ajánl fel, hanem inkább legyen egy olyan helyszín, amire mi gondolunk, egy olyan helyszín, ahol akár mi is komfortosan érezzük magunkat, és ahol esetleg lehet egy B-tervünk, hogyha ez mégse az a személy, vagy mégse úgy sül el, akkor valaki, vagy valami szintű biztonságom nekem legyen ott. Én ide sorolnám azt is, hogy előtte próbáljunk meg minél többféleképpen, ahogy azt lehet virtuálisan felvenni vele a kapcsolatot. Tehát ne csak cseteljünk, hanem igenis videót cseteljünk élőben, mindenféle platformot és eszközt próbáljunk ki, mert ezzel is még jobban próbáljuk megismerni, és még többször próbáljunk meg úgymond élőben az igazi ényét elkapni az illető személynek.
Még mielőtt rátérnénk egy másik napjainkban igencsak menőnek számító, de a valóságban igen veszélyes tényezőre, megkérdezném azt, hogy életbiztosítás, hogyha személyesen ismerjük meg a párunkat, mielőtt kapcsolatba lépnénk. Ugyebár egy kapcsolat esetében alapvető dolog lenne a bizalom, de merjük ezt korlátlanul megadni első perctől, avagy mennyi idő kell, hogy megismerjünk, vagy kiismerjünk egy szemét?
Van egy régi jó mondás, hogy egy egész élet sem elég sokszor arra, hogy valaki teljesen kiismerj, amivel valamilyen szempontból egyetértek, viszont megbízni valakiben, aki számunkra teljesen idegen, nem egyszerű, és hogy az kérdés első részére válaszoljak, egyáltalán nem garancia az, hogyha valakivel élőbe találkoztunk először, hogy az egy úgymond jó ember, és nem fog akarni kihasználni minket. Nekem van egy nagyon jó taktikám erre a bizalom kialakításra, nem tudom, hogy ez másnak mennyire működik, én is valahol hallottam, és azóta próbálom alkalmazni. Az, hogy amikor legelőször találkozunk valakivel, akkor tényleg 0% bizalmat kell adjunk neki, és azt is kell elvárjunk. Tehát ne várjuk el magunktól, hogy teszem azt első randin, meg fogunk bízni az illetőben, és ne is akarjunk. Tehát ha már kezdjük azt érezni egy picit, hogy na-na, jó személynek tűnik, meg akarok bízni benne, nem szabad ennek engedni, tehát, és ez teljesen rendben is van, nem bízunk egyáltalán. A következő szint az, amikor megfigyeljük a saját viselkedését, és megfigyeljük azt, hogy az illető személy mennyire tartja meg a saját szavát saját magával szemben. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy 5 órakor találkozunk, akkor 5 órakor találkozunk, és hogyha folyamatosan késik, és sosem jelenik meg abba az időpontban, amit megbeszéltünk, akkor már egy kicsit fura, mert a saját adott szavának nem felel meg. Vagy a történetekből, amiket mesél, ahogy próbáljuk közben megismerni. Próbálunk odafigyelni arra, hogy ez a személy saját magának úgymond önazonos, megbízik ő saját magában, vagy megbízhat-e valaki más az elmesélt barátai családjából benne, vagy sem. És miután ezen is túl vagyunk, és azt veszük észre, hogy igenis ez az ember önazonos, és igenis amit mond, az tényleg úgy van, nem hantázik, nem félrebeszél, azután jöhet az a szint, amikor elkezdhetünk mi is abban bízni, hogy én is megbízhatok benne, hogy az, amit én mondok, ő azt is esetleg betartja, és azt a fajta adott szavát is meg fogja tartani. De még ez sem garancia.
Azt ígértük az imént, hogy beszélgetünk még az internet veszélyes oldaláról. Van viszont az a rész, ami bár számos felkiáltó jelet tartalmaz, mégis sokan vagánynak tartják. Ez az OnlyFans, ami napjainkban aranykorát éri, mindenki nagyon menőnek tartja, hogy ilyen fiatalosan fogalmazzak. Lényegében arról van szó, hogy egy közösségi médiás oldalhoz hasonló felületen létrehozunk egy fiókot, ahova képeket, rövid videókat tölthetünk fel. Ezeket csak úgy tekinthetik meg a felhasználók, ha egy bizonyos összeget fizetnek értük. Nem kell sokat gondolkozni ahhoz, hogy rájöjjünk, milyen képekről, milyen videókról van szó. Egyértelműen erotikus, mesztelen képek, pornográfia jellegű videók. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy extra összeg ellenében lehet kérni külön személyre szabott tartalmat is. Zsuzsi, mi lehet annak a fejében, aki egyrészt itt keresi meg a fizetését, másrészt mi lehet annak a fejében, aki itt költi el azt?
Ezt akármennyire szeretik a pszichológusok azt gondolni magukról, és szeretik mások azt gondolni róluk, hogy mi igenis tudjuk, mi van mások fejébe, sajnos nem. Úgyhogy erre egy pontos választ nem tudok adni. Azt, hogy megtalálni, vagy megpróbálni megtalálni, hogy milyen motivációik vannak ezeknek az embereknek, azt megpróbálhatom. Akkor kezdjük azzal, aki ilyen tartalmakat tölt fel magáról. Én azt a variációt is el tudom képzelni, amikor ez valakinek egész egyszerűen egy egyszerű jövedelemforrás. Tehát így könnyen így tud pénzhez jutni, persze ehhez olyan erkölcsi rendszere is kell legyen, ami ezt megengedi, mert azért nem mindenki tudna, akármennyire szegény, vagy akármennyire pénz szűkében van ehhez a módszerhez folyamodni, de én ezt is el tudom képzelni, van egyszerűen olyan, akit ez motivál, hogy ez egy egyszerű pénzforrás. Másrészt, amit már említettünk a like vadászatnál is, itt is közben jön az, hogyha valaki nem bízik önmagában, nem magabiztos, nem tartja magát elég szépnek, nem gondolja azt, hogy ő bejön másoknak, akkor kipróbálja magát egy ilyen platformon, mert minél többet fizetnek, vagy minél több előfizetőn van, vagy fogalmam is, hogy hívják ezeket, annál annál szebb vagyok, és minél inkább keresett vagyok, annál szebb vagyok.
Az internet nem felejt ebben a tekintetben sem, és azt hiszem ezzel a mondással fölösleges is lenne vitába szállni. Hogyan tudja feldolgozni például egy tanítónő, hogy egy egyszerű példát mondjak, hogyha egy pár év múlva, amikor már rég nem aktív a felületen, egyszer csak előkerülnek a képek, és pont egy diákja akár az osztály előtt szembesíti ezzel. De beszélhetünk más példákról is, azt hiszem, hogy egy ilyen szembesítés több év inaktív után mindenkinek egy sok hatás.
Valóban. Tehát ez akár inaktivitás után, akár aktivitás után, aktivitás közben történik, így is sok hatást jelent. Most a kérdés az volt, hogy a tanítónő ezt hogyan kellene lereagálja, vagy a személy hogyan kéne ezt lereagálja?
Azért hoztam fel példának egy tanítónőt, mert ugye a gyerekek egyre aktívabbak az online térben, és hogyha megtalálja egy elemi iskolás a tanítónőjének a mesztelen fényképét, pornográfia jellegű videóját, akkor ott mi lesz a tisztelettel, mi lesz a kapcsolattal, a diák-tanár kapcsolattal, hogyan fog tudni egy tanítóként, egy mentorként nézni rá, és még itt végtelenségig lehetne sorolni a kérdéseket.
Persze. Nem egyszerű kérdés, mert nem tudom, hogy én hogy reagálnék egy ilyen helyzetre, bár én nem is keríteném magamat ilyen helyzetbe, de a helyzet az, hogyha ez úgy történt, vagy akkor aktívkodott így az illető személy, miközben ő neki tényleg volt egy rendes állása, most akár tanítónőt, akár bármilyen más példát veszünk, de akkor maradjunk ennél, miközben ő tanítónő, és közben csinálja ezt. Én arra azt mondanám, hogy az magára vessen. Tehát olyan szakmája van, ami valamilyen szintű fegyelmet megkövetel tőle, és nyilván ezzel ő is tisztába kell legyen, és gondolom, hogy tisztában van, ha ilyen valóban történik, hogy ez valószínűleg ki fog kerülni, és vállalja a kockázatot. Azt, hogy kell lereagálni, nem tudom. Én megpróbálnék beszélgetni a gyerekkel, és elmagyarázni neki, hogy én ezt miért csináltam, és valahogy értelemmel, persze attól függ, hogy mennyi idős, de azért gondolom nem 5-6 évesekről beszélünk, hogyha hozzáfértek egy ilyen képhez. Megpróbálnék valahogy értelemmel és beszélgetés feléjük fordulni, hogy mik voltak a szándékaim, ami engem odavitt, hogy ezt csináljam, miért csináltam ezt, miért csúnya dolog az, hogy ő ezt felhozza, vagy miért nem csúnya dolog, mert igazából ez volt a képnek a célja, hogy emberek foglalkozzanak vele. Csak közben megvállalom a következményét, mert valószínűleg a többi kollégámnak, ha már tanítónőről beszélünk, a gyerekek szüleinek, és a többi nem biztos, hogy ez tetszeni fog.
Meglepődnél, és szerintem a hallgatók is meg fognak lepődni azon, hogy a 10 év alatti gyermekek több mint 30%-a fogyasztott már pornográf tartalmat. Ez egy 2021-es felmérés. És hát, hogyha már itt tartunk a számoknál, akkor statisztikák igazolják azt is, hogy az internet felhasználási tortájából szép nagy szeletet harap ki a pornográfia, amire még rátett egy lapáttal az OnlyFans. Az pedig már csak haba tortán, hogy Románia lakosságának elég jelentős része az alapvető internetezéssel, ennek használatával sincs tisztában. De ezek szerint valamit megtalálnak. Nem kell párcát törni senki feje fölött, hiszen szintén statisztikák igazolják azt, hogy például Magyarországon az internetezők több mint 90%-a keresett rá már valamilyen felnőtt tartalmú oldalra. De valamiért én az OnlyFans-et mégis másnak érzem. Az internet teret nyitott arra, hogy legálisan visszatérjünk bizonyos ősi foglalkozásokhoz, avagy hova vezet mindez?
Azt nem tudom, hogy mennyire legálisan és mennyire visszatérésnek számít, mert én úgy látom, hogy igazából sose tértünk el tőle. Tehát valahogy ez mindig is, a pornográfia mindig is a társadalomnak a része volt, van és lesz. Szeretjük, nem szeretjük, ez van. Az, hogy egyre több teret talál magának, és egyre több féleképpen, és több módozatban, és több felületen jelenik meg, az pedig a nem csak digitális, hanem a folyamatosan fejlődő világnak a vagy kudarca, vagy előnye, most ezt mindenki eldönti magának. Ezért mondom, én nem gondolom azt, hogy visszatérünk, szerintem ez eddig is itt volt. Az, hogy ennek most egy ilyen fajta teret adtunk, hogy bárki feltölthet legálisan tartalmat, és ezért bárki legálisan fizethet, nem tudom, talán csak egyszerűbbé teszi, vagy kevésbé tűnik így veszélyesnek, vagy kevésbé tűnik így talán negatív jelzőnek, és ezért kedvelik ezt többen. Nem tudom.
Legálisnak legális, hiszen ugye itt egy felületre kerül be a pénzösszeg, ami a felület üzemeltetői aztán majd tovább küldik az adott fiók tulajdonosának. Nyilván itt megint egy érdekes kérdés lehetne az adózásról beszélni, de nem ez a mai témánk. Így azt ajánlom, hogy összegezzünk. Hol van az az egészséges határ, ami az interneten való kapcsolatokba fektetett bizalmat illeti, melyek legyenek a felkiáltó jelek mindannyiunk számára, valamint hogyan vagy hogyan ne alakítsuk saját magunkat termékké?
Jó, tehát az első kérdés az volt, hogy hol van a határ, ugye? Nem tudom, szerintem minden embernek máshol van a határa, az, amit én úgy érzem, hogy már túl személyes dolog lenne, hogy megosszak valakivel, az lehet, hogy valakinek teljesen egyszerű dolog, hogy megoszta valaki mással, és lehet, hogy az, amit én megosztok, azra valaki már azt mondaná, hogy jaj, ezt hogy osztod meg egy vadidegennel. Én azt mondanám, a határ az mindenképpen ott van, hogy akárhol próbálunk kapcsolatot kialakítani, érezzük jól benne magunkat, és úgy érezzük jól benne magunkat, hogy biztonságban vagyunk, és meggyőződtünk arról, hogy biztonságban vagyunk. Persze, mint ezt már említettem, nem lehet. Olyan sose lesz, hogy 100%-ban biztos legyek abba, hogy biztonságban vagyok. De meg lehet próbálni egy minél nagyobb százalékot elérni ezen a téren. Szülőként tényleg figyeljünk oda arra, hogy a gyerek megkapja a kellő figyelmet, a kellő szeretetet, igenis bátorítsuk, hogy szép, hogy ügyes, hogy okos, tehát adjunk neki pozitív visszajelzéseket, segítsünk neki fejlődni, hogy tud jobb lenni, hogy tud szebb lenni, hogyha valamilyen nem tetszik, mibe tudunk neki segíteni, hogy tényleg ne az interneten keressen ilyenféle megoldásokat, úgymond az életére. És ha pedig már benne vagyunk egy ilyenben, és próbáljuk keresni a kiutat, vagy még lehet nem is keressük a kiutat, mert csak benne vagyunk. Tényleg tegyük fel a kérdést magunknak még egyszer, hogy mi az, amit én tényleg vonzónak találok ebbe az emberbe. Tényleg csak annyit, hogy folyton meghallgat, és folyton érdekli, hogy mi van velem. Én mi az, amit tudok róla? Én tudok-e annyi mindent róla, mint amit ő rólam? Tudok-e olyan személyes történeteket róla, mint amiket én is megosztottam vele? A másik fele a kérdésnek pedig az volt, hogy...
Felkiáltó jelek és termékké alakítás.
Igen, hogy ne alakítsuk magunkat termékké. Sehogy. Szerintem ilyet nem lehet. Hogy ilyen termékké ne alakítsuk magunkat, az egy dolog. De a helyzet az, hogy szerintem olyan szintű fogyasztói társadalomban élünk, hogy így is úgy is termékek vagyunk valamilyen szempontból. Az, hogy valaki ezt az utat válassza, hogy ilyenféle termékké alakítsa magát, mint mondtam, lehet van, akinek ez egy jó pénzforrás, vagy lehet valakinek ez egy jó önbizalomforrás másik oldalról, igazán csak egy legálisabb módja annak, hogy pornográf tartalomhoz jusson az illető, tehát én azt mondanám, hogy igazából ezért lehet, hogy kedvezőbb ezt a platformot használni, mint akármilyen más platformot, vagy nem tudom, pornográf anyagokat, mert pontosan azért, mivel legális, és ennyien használják, és nincsen kimondva 100%-ba, hogy ez egy pornográf eredetű, vagy pornográf tartalmakat magába foglaló oldal, így sokkal kisebb a negatív vonzata ennek, és emiatt gondolom kevesebb a bűntudat, amikor valaki ezt használja.
Erre azok tudnának válaszolni teljes meggyőződéssel, akik használják, vagy akik feltöltenek ide képeket. Mi viszont elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Zsuzsi, köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Bódni Zsuzsanna pszichológussal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
Rendkívüli állásajánlat. A Qualitas Kft. Az igazi kürtős kalácsok készítője és forgalmazója munkatársat alkalmaz a gyilkostói munkapontjára. Egy jó közösségbe, korrekt bérezéssel olyan felelősségteljes és megbízható személyek jelentkezését várjuk, akik otthon érzik magukat a sütés-főzés világában. Szállást és utaztatást biztosítunk. Várjuk a jelentkezőket azonnali munkakezdési lehetőséggel. Bővebb információ a 0744 500 554-es telefonszámon. A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.